Urunk, itt vagyunk most ezen a délutánon, egymást is bíztattuk, hogy jöjjünk a Te jelenlétedbe, és ezt szeretnénk tenni ezen a délutánon. Tudjuk, hogy gyarló emberek vagyunk, bűnös emberek, de a Te gyermekeid vagyunk, és megváltottál bennünket, ezért van nekünk bizodalmunk a Te jelenlétedbe jönni, és kérni, hogy jöjj közénk, és jelenj meg velünk együtt, hogy a mi Isten tiszteletünk ne csak egy olyan dolog legyen, amit mi elmondunk, egy külső dolog, hanem igazán bensőségesen megélve a Te jelenlétedet, hallva a Te szavadat, tudjunk előtted hódolni. Köszönjük azt is, hogy ezen a délutánon a Te igéddel is táplálsz bennünket, és vezetsz bennünket, irányítod az életünket. Mi ennek szeretnénk engedni, és azzal is dicsőíteni, magasztalni Téged, hogy engedünk annak, amit mondasz nekünk. Hálát adunk, hogy itt vagy közöttünk, és munkálkodni fogsz ez alkalommal is a Te dicsőségedre és a mi javunkra. Amen. Amen.
A gyülekezet, nyissuk meg Isten igéjét a Timóteushoz írt első levélnél. A negyedik részből fogjuk felolvasni az első 11 verset. Timóteushoz írt első levél, negyedik rész, első 11 verse. Így szól hozzánk Istenek drága igéje. A lélek pedig világosan mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert hitető lelkekre és ördögök tanításaira figyelnek, hazug beszédűek képmutatása által, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben, akik ellenzik a házasságot és bizonyos ételek élvezését, amelyeket Isten azért teremtett, hogy a hívők és akik megismerték az igazságot, hálaadással részesedjenek belőlük. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi se bánvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert megszenteltetik Isten igéje és könyörgés által. Ha ezeket megosztod a testvérekkel, Krisztus Jézus jó szolgája leszel, mivel az általad követett hit és a jó tudomány beszéde táplál téged. A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig vesd el. A kegyességben gyakorold magadat, mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de a kegyesség mindenre hasznos, mivel megvan benne a jelenvaló és az eljövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó. Azért fáradunk és küzdünk, mert reménységüket az élő Istenbe vetettük, aki minden ember megtartója, kiváltképpen a hívőké. Ezeket hirdesd és tanítsd. Eddig tart Isten igéje.
Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki a délutáni Isten tiszteleten velünk van, hogy imádjuk az Urat, ami megváltónkat, és szót halljunk az ő szájából, hogy tudjuk, hogy hogyan kell éljünk, hogyan kell követnünk és szolgálnunk őt. Köszöntjük szeretettel Budai Dániel teológus testvérünket is. A délelőtt a körzetbe, Ákoson szolgált, ma pedig délután itt van velünk. Az Úr áldjon meg téged és a szolgálatot is, amit végzel ezen a délutánon közöttünk.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és nagy öröm van a szívemben, hogy itt lehetek. És szeretném megköszönni ezúttal is azoknak, akik imádkoztak értem. Tapasztaltam, hogy az imának milyen ereje van. És jó az, ha tudunk egymásról, ha bármilyen nehézségben vagy megpróbáltatásban vagyunk, és ezt megosztjuk testvéreinkkel. Jó, amikor a testvérek együtt hozzák ezeket a dolgokat az Úr elé, mert az imának nagyon nagy ereje van. És ezt olyan jó volt megtapasztalni. És köszönöm mindazoknak, akik gondoltak rám, és olyan sok szeretettel vettek körbe az elmúlt időszakban. Most 2 hete, mikor először jöttem, egy hosszabb idő után a gyülekezetbe, olyan nagy hála volt a szívembe. És úgy elgondolkoztam, hogy sokszor talán teher, vagy megszokásból jövünk az imaházba. Vagy talán fáradtság miatt néha otthon maradnánk. De azok, akik megtapasztalták, hogy nem tudnak bármilyen okból kifolyólag jönni az úrházába, azok megtapasztalják azt, hogy milyen nagy áldott dolog, amikor újra eljöhetünk a gyülekezetbe. Én is így voltam ezzel, és Isten kimunkálta az bennem, hogy sóvárgás, epekedés volt az úrháza iránt is. Olyan öröm volt, amikor újra jöhettem. Értékeljük azt, amikor itt lehetünk, és tegyünk félre minden akadályt. Sokszor lehet, hogy kényelem vagy egyéb dolgok vannak, amik ebben akadályoznak. Ne engedjünk az ilyen testi dolgoknak. Persze vannak problémák, amikor nem tudunk eljönni, de az Úr tud olyankor is hozzánk szólni, és ez olyan jó. Szeretnék egy néhány dolgot megosztani, amit különösen a szívemre helyezett az Úr, amit kimunkált bennem ez idő alatt. Egy igevers által, ahogy egy ige hirdetést hallgattam, nagyon sokszor szólt hozzám, de ez különösen is úgy sokáig bennem munkálkodott. Ez a János evangélium a 3. rész, 36. igeverse. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Először úgy elgondolkoztam, hogy a hitnek vajon nem az az ellentétje, hogy hitetlenek vagyunk. És megértettem azt, hogy itt a hisz a fiúban. Az élő hitről beszél az ige, János evangéliuma. Az, amelyik élő hit, cselekvő hit, ami meglátszik, és nem csak egy elméleti hit. És miért írja azt az ige, hogy aki nem enged a fiúnak? Mert a mi élő hitünk az engedelmességben nyilvánul meg. És erre mutatott rá az Úr az én életembe, hogy az én hitem csak elméleti sokszor. Egy halott hit. Nincs meg benne az az élet, hogy engedelmeskedjek. Megértem az ő igéjét. Örömmel veszem. És úgy elhatározom, hogy igen, megengedem, hogy változtasson a szívemben dolgokban, amire rámutat, de olyan hamar meglankadt. És nem vált az valóságá, hogy változást hozzon az életemben is. Ebben akart formálni az Úr, hogy a megértett ígét engedelmesen töltsem be. Engedelmeskedjek az ő igéjének. És gyakorlatilag rámutatott arra, hogy milyen hiányos az én ima életem. Imádkoztam én minden nap, de nem voltak olyan forrók mindig az imáim. Nem mindig egyformán közeledtem úgy az Úrhoz is. Az Úr adott időt, mert sokszor arra panaszkodtam, hogy kevés az idő, és sok mindennel elfoglaltam magam is. Megengedte, hogy beteg ágyra kerüljek, és legyen időm imádkozni. És megvizsgálta ott is, hogy ezt az időt mire használom. Csendességre, közbenjárásra, kész a szívem is, és engedelmeskedek neki, engedem, hogy ő munkáljon. És olyan sok mindent megmutatott még, amitől meg akart tisztítni. És nagyon jó volt az Úr közelében. Megértettem azt is, hogy sokkal inkább oda kell figyeljek azokra, akik szenvednek, akik nehézségben vannak, és legyen együttérző a szívem. És tanított az Úr türelemre, mert nagyon sok türelemre van szükségem, és elengedni a dolgokat, csendben várni, amíg megerősödök. Elfogadni mások segítségét, ez nem is olyan könnyű. És megkérni talán néha másokat. Hálás a szívem azért, ezekért a megtapasztalásokért is, hogy az Úr munkálja a szívemet. És szeretném, hogy még mélyebben munkálkodjon bennem. És úgy eldöntöttem már az elmúlt héten is, volt a szívemben, hogy egy néhány dolgot megosztok a gyülekezetben, és úgy készültem ezen a héten, és olyan jó volt elcsendesedni az Úr előtt, és igét kapni tőle, de a sátán annyira irigyli ezt tőlünk, és úgy fáj az, hogy a tegnapi nap, megszomorítottam férjemet, és bántóan szóltam. És az ördög mindjárt ott volt, hogy látod, nem vagy alkalmas a szolgálatra. Az Úr tud csak megerősíteni és felemelni az ilyen helyzetekből. És oda kell szánjam magamat, és bátorítok mindenkit, hogy szánjuk oda magunkat. Ne engedjük, hogy az ördögnek nyerni valója legyen az életünkben. Szánjuk oda magunkat az imádkozásra is, a neki való szolgálatra, hogy az ő neve dicsőjön meg, és amikor elesünk, jöjjünk az Úrhoz, mert ő felemel. Amen.
A zenekar újból szolgál, és azután pedig egy duettet fogunk meghallgatni.
Thank you. hol voltunk a múlt vasárnap? Hát Tordán voltunk. Tordai gyülekezetet látogattuk meg, hisz ott voltam katona, és jól esett újból látni a testvéreket. A tordai testvérek szeretettel köszöntik az atmári gyülekezetet. Nem nagy gyülekezet van, kicsi gyülekezet, de nagyon jól éreztük köztük magunkat.
Újból a zenekart szolgálni, és utána pedig, ha valakiknek van önkéntes alapon bizonyságtételük, vagy bármilyen más szolgálatuk, akkor kérjük, hogy a zenekari szolgálat után jöjjenek elő és szolgáljanak. Thank you.
Örülök, hogy itthon lehetek. Úgy adódott, hogy ebben az egyetemi évben ez az első vasárnap délután, amit itthon tölthetek a gyülekezetben, de örülök, hogy most így alakult. Egy könyvet olvasok, és elértem egy olyan fejezethez, amely a tanúság tételről szól, a bizonyságtevésről szól. És örültem, hogy már pénteken is itt voltunk, illetve hazaértünk, és már az imaórán is részt vehettünk, és együtt a gyülekezettel imádkozhattunk a hétvégi evangelizációért. És ez a fejezet a könyvben arról szólt, hogy hogyan lehet valaki egyénként bizonyságtevő és evangelizáló ember. Olyan, aki Krisztust mutatja be. Egy bibliai példát hoz elénk, Andrást. Érdekesség az, hogy a könyv három országot is említ, amely Andrást nevezi meg a védőszentjének, úgymond. És felteszi a szerző a kérdést, hogy vajon miért, hiszen András azért nem volt ott az élenjáró, mondjuk így, apostolok között. Nem volt benne abba a szűk körbe, mint mondjuk Péter, Jakab vagy János. És mégis egy olyan jó példát hagy előttünk a Bibliában. Olyan kis mozzanatokat találhatunk a Bibliában, amelyek arról az Andrásról írnak nekünk, aki embereket vitt oda Jézushoz. A legelőször például a saját testvérét, Pétert vitte oda Jézushoz. Ő egy olyan ember volt, aki már várta a messiást. Amikor meglátjuk őt először az Új Szövetségben, akkor úgy találjuk őt, mint aki valamennyire írástudó ember volt, és tudott a messiásról. Aztán felteszi a szerző a gondolatot, elénk tárja, hogy képzeljük el, hogy András úgy vitte Jézushoz a testvérét, Pétert, hogy aztán egy egész életen át úgymond másodhegedűs volt. Hiszen Péter volt az, aki majd ugye a pünkösdi prédikációkor, vagy a nagy-nagy mozzanatokat mondhatnánk az Új Szövetségből, nagyon sokban ott volt Péter. Vagy aztán András volt az, aki a görögöknél közben járt, hogy Jézushoz kerülhessen el. Vagy András volt az, aki a kenyér és a halak megszaporításánál odahozta a kisgyermeket. És neki is szerepe volt ebben. És úgy megfogalmazódott egy vágy a szívemben, hogy bárcsak lennék én is egy olyan András, aki nem pünkösdi prédikációkra vágyik, nem egy nagy középpontba levésre vágyik, hanem arra vágyik, hogy embereket egyen-egyenként vezessek oda Jézushoz. És nehezen megy ez nekem. Nem tartom magam sajnos egy aktívan evangelizáló embernek. Szeretnék bizonyságot tenni a tetteimmel, és a beszédemmel is, bár a beszédemmel sokkal nehezebb úgy az évfolyam társaim körében. De úgy hiányolom magamból azt, hogy ne csak a közösségi evangelizáció érdekeljen, hogy legyen egy hétvége, amit ennek dedikálunk, hanem legyen egy olyan életem, amit annak dedikálok, hogy Jézushoz vezessek embereket. Tudom azt, hogy sokan imádkoznak értünk, egyetemistákért, és hogyha ritkábban is látnak minket a testvérek, mégis ott vagyunk a szívükben, és hadd adjak egy ima témát azoknak, akik lehet, hogy gyakrabban megemlékeznek rólunk, vagy most személyesen rólam. Van egy évfolyam társam, aki nagyon segítőkész, és az egyetemen nagyon sokat köszönhetek az ő segítségének, úgy projektek és leadandók készítésénél ő nagyon sokszor segítségemre jött. Ő egy olyan fiú, akit amikor először első évben sétáltam be a kurzusterembe, talán ő volt az, akit legjobban elkerültem. És ahogy telt az idő, úgy elkezdtem megismerni ezt a fiatal embert, évfolyamtársamat. Ő közben volt Erasmus-szal külföldön is tanult, de aztán úgy alakultak a dolgok, hogy jóba lettünk. És megláttam, hogy mennyire nem a külsőség alapján kell megítélnem valakit. És a lényeg az, hogy egy nagyon segítőkész ember. Ahogy említettem az előbb, nagyon sokszor segített nekem abban, hogy elkészíthessünk feladatokat és leadandókat. És úgy megfogalmazódott az a vágy bennem, hogy bárcsak az lenne, hogy azért a sok segítségért, amit ő nyújt nekem, mondjuk így szakmai téren, én bárcsak át tudnám adni neki az evangéliumnak az üzenetét, megélhetném úgy előtte, hogy ő megismerje Istent. Hogyha valakinek eszébe jutok, és eszébe jutunk, akkor kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak. Imádkozzanak azért, hogy tudjuk megélni úgy a hívő életet mások előtt, hogy legyünk olyan Andrások a helyünkön, hogy kedvesek legyünk Isten előtt, és ne csak közösségi célnak tekintsük az evangelizációt, hanem személyes célnak, és gyarapodjon így a közösségünk, hogy lelkeket mentsünk. Köszönöm, hogy meghallgattak.
megkezdjük az énekkar szolgálatát, és amíg az énekkar szolgál, lélekbe készülünk az ige hirdetés meghallgatására.
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Örülök annak, hogy itt lehetek Szatmáron, hát nem vagyok a testvéreknek idegen. Gondolom láttak itt gyerekként is akár itt nyaralni nagymamámnál, és ismerem a gyülekezetet, többször voltam itt istentiszteleteken. Elmondtam tegnap az ifjúságin is azt, hogy mennyire meglepett az, hogy itt a gyülekezetben a gyerekeket, meg a fiatal fiúkat, mennyire rá tudják nevelni a szülők arra, hogy legyenek részei a gyülekezeti alkalomnak, jegyzeteljenek, figyeljenek oda, ez mindig is lenyűgözött engem gyerekkoromban, és mindig azt mondtam, hogy szeretnék én is egy olyan fiú lenni, aki úgy figyel, úgy jegyzetel, mint ahogy úgymond a velem egykorúak most már ugye lehet ugyanúgy folytatják ezt. De meg sem gondoltam volna akkor, hogy egyszer én itt fogok állni, és Istennek igét fogom hirdetni a gyülekezet számára, de Isten mégis erre hívott el, és erre adott alkalmat most ezen a vasárnapon. Köszönöm a meghívást, szeretném tényleg Istennek igét hirdetni a gyülekezetnek, és az az imádságom, és ezért imádkoztam, hogy mindenki, aki eljött ide ezen a délutánon, úgy menjen el erről az alkalomról, hogy valamit megtart magának, valamit a szívében visz haza, amit az Isten üzent számára személyesen. Egy olyan igerészt olvastunk fel, amelyik egy olyan gyülekezetet, vagyis igazából egy olyan gyülekezetet tár elénk, amely az itt utolsó időknek a gyülekezete. Sokszor, amikor az utolsó idők szó, meg téma, úgymond felkerül, egyes embereknek megnő a pulzusa, és egyből kérdezősködnek, hogy vajon te hogy gondolod, hogy lesz, mint lesz, te mit gondolsz a Jelenések könyvéről, emlékszel gyerekként, és mi is olyan érdeklődéssel olvastuk a Jelenések könyvét, olvastuk azt, hogy vajon mi lesz majd az utolsó időkben. És sokakban úgy alakult ki, hogy hát a Jelenések könyve igazából egy pár évből álló időszakot ír le, és az majd egyszer el fog következni. De igazából a Jelenések könyve tartalmazott akkor aktuális elemeket, és leírt olyan korszakokat, és egy olyan korszakot, amely több évet, akár évszázadot is ölel fel magában. Beszél a Jelenések könyve háborúkról, beszél gyűlöletről, beszél arról, hogy a fiak a szülők ellen fordulnak, és sorolhatnánk tovább. És hát már láttunk erre példát a történelemben. Tudjuk azt, hogy az első és a második világháború mennyire egy vérengző háború volt, mennyire feljött és a felszínre jött az emberi gyűlölet, meglátszott az, hogy egyik ember mennyire tudja gyűlölni a másikat, és hogy mire képes. Miről, ha nem erről beszélt a Jelenések könyve? És arról beszél Jézus Krisztus, hogy amikor látjuk ezeket a jeleket, akkor úgy, mint amikor ősszel látjuk a faleveleket lehullani a fákról, és tudjuk azt, hogy közeleg a tél, akkor legyünk tudatában abban annak, hogy jön az ítélet, és Jézus Krisztus visszajön értünk. És akkor, amikor az utolsó idők gyülekezetéről beszélünk, akkor igazából a mi gyülekezetünkről is beszélhetünk. Hisz ez az utolsó korszak, korszaka a történelemnek, a gyülekezetnek a korszaka. Mi azt várjuk, hogy Jézus Krisztus visszajöjjön, és úgymond átvegye az uralmat, és elvigyen bennünket az ő országába, és erre vágyunk, és ezért vagyunk készen, és ezért törekszünk arra, hogy éljük úgy meg a hívő életet, hogy az hiteles legyen, és ezért teszünk bizonyságot másoknak is, mert mi megtapasztaltuk azt, hogy Jézus Krisztus igazán változtat, igazán változást hoz az ember életében, és tudjuk azt, hogy az örök élet miénk, és nekünk nem kell félni ettől az utolsó naptól. Sokan mégis olyan dolgokba bocsátkoznak, hogy próbálják megmondani, hogy mikor lesz az az utolsó nap. Volt egy olyan közösség, akinek volt egy vezetője, amely most is él, ez a közösség most is létezik, sőt a városainkban is vannak, környezetünkben is vannak ilyen emberek, akik így ez szerint a tanítás szerint gondolkoznak. Azt mondta, hogy 1844-ben megmondta a napot is, hogy mikor fog eljönni Jézus Krisztus. Az emberek annyira hittek neki, és annyira elhitték ezt, hogy eladták a vagyonukat, eladták mindenüket, és várták az Úr Jézus, várták azt a napot, azon a napon kimentek a mezőre, több százan, és várták azt, hogy na mikor jön el az Úr Jézus, mely percben. És az az érdekes, és tudjuk ezt, hogy hát lement a nap, eltelt a nap, és nem jött vissza az Úr Jézus, ahogy ők várták ezt. Úgy is hívják az ő egyház történelmében ezt, hogy a nagy kiábrándulásnak a napja. És érdekes az, hogy tényleg sokan akkor elhagyták a hitet, teljesen azt mondták, hogy hát ez nem igaz, ez az egész. De voltak mégis, akik megmaradtak emellett a tanítás mellett, mert ez a vezető, ez a vallási vezető azt mondta, hogy hát igazából eljött Jézus Krisztus, de a mennyekben is, nem itt a földön. És akkor azt mondták, hogy hát na hát akkor nekünk kell várni tovább azt, hogy Jézus eljön ide a földre, mert hát neki el kellett jönni a mennyekben is, hogy ott is megtisztítsa a mennyet, mert ott is vannak olyan dolgok, amelyek nem oda valóak. Hát erre nem találunk tanítást a Bibliában, és nem bocsátkozunk abba, hogy megmondjuk azt, hogy melyik napon fog eljönni az Úr Jézus, hanem tudjuk azt, hogy nekünk az a feladatunk, hogy készen legyünk. Ez az ige rész is erről beszél, hogy melyek azok a jelek, amelyek követik, és az úgymond az Úr Jézusnak az eltávozását, és melyek azok a dolgok, amelyek rámutatnak arra, hogy Jézus Krisztus el fog jönni, és hogy fog kinézni az az időszak, amiről beszél itt Pál apostol. Azt mondja itt az ige, hogy lesznek olyanok, akik meghátrálnak, meglankadnak, lesznek olyanok, akik feladják, lesznek olyan tényezők, amelyek akadályoznak bennünket, és ott lesz a gyülekezet, amelyik egy védő közeget fog biztosítani azok számára, akik várják az Úr Jézust, és akik úgymond ez a gyülekezet lesz az, aki otthont ad azoknak, akik megtalálják őt. És erről a három dologról szeretnék most beszélni. De tudjuk azt, hogy most éljük az utolsó időket, és tudjuk azt, hogy vannak olyan emberek, akik tényleg a köreinkben is megtagadják a hitet. Szeretnék különbséget tenni a hitehagyók és a kételkedők között. Ha valaki kételkedik, az általában úgy szokott jönni, hogy jön a sátán és kísért, úgymond bennünket arra, hogy valóban igaz, amire te építetted az életed. Valóban igaz, amit üzent neked Isten? Valóban rá tudsz állni arra hittel? Vagy csupán a te elképzelésed, a te gondolatod, lehet, hogy téved mindenki, aki a gyülekezetben van. Ezek ilyen gondolatok, amelyeket hoz a sátán sokszor. Hozza ezt olyankor, amikor nehéz időkben vagyunk. Nehéz körülményeket tapasztalunk. Ma beszélgettem az egyik ákosi testvérrel, és ő mondta el, hogy az ő felesége kórházban van, egy műtéten esett keresztül, vagyis át. És mondja azt, hogy mikor ebben a nehéz helyzetben vannak, jönnek oda hozzá szomszédai, meg a hitetlenek, akik körülötte vannak, és mondják azt, hogy na, ilyen a te Istened? Megengedte azt, hogy te ilyen helyzetbe kerülj? Megengedte a feleségednek azt, hogy most műtőasztalra feküdjön? Vannak ilyen kísértések, amikor hozza a sátán azt, hogy kételkedjünk. De ez nem jelenti a hitehagyást. Nem erről beszél itt ez az ige. A hitehagyás az, amikor valaki hátat fordít tudatosan a hitnek, vagy valami tév tanítást kezd el követni, és így távolodik el a gyülekezettől. Amit tudunk világosan mondani az az, hogy lesznek ilyenek, és vannak ilyenek. Amikor ilyeneket látunk, akkor nem kell ez bennünk is hitetlenséget ébreszten. Nem kell ez bennünk is kételkedést ébreszten. Most nem olyan rég tudomásunkra jutott, ugye, hogy az egyik legnagyobb keresztény könyveknek az írója hátat fordított a hitnek, sőt egy olyan mozgalomhoz csatlakozott, amelyik ugye támogatja a homoszexuálisokat, meg a többi ilyen fajta törekvéseket, és megdöbbenés volt ez sok keresztény számára. Az az író, aki írt olyan könyveket, amely segített sok fiatalnak arra, hogy tisztán maradjon, arra, hogy tisztán menjen házasságba, azért, hogy arra, hogy elgondolkozzon azon, hogy hogyan kösse a házasságát. Ez az ember elvált az ő feleségétől, megtagadta nyíltan a hitet, és ellentmondott mindezeknek. Sok fiatal jön és kérdezi, hogy akkor most mi van? Hogy van ez, hogy ő meggyőződéssel hirdette Istennek igéjét, meggyőződéssel volt lelkipásztor egy helyen, és úgy látszott, hogy ő meggyőződéssel teszi mindezt, de most mégis feladta. Lehet, hogy ez egyesekben kételkedést vagy hitetlenséget is szül. De Istennek drága igéje, amelyet most is olvastunk, mondja nyilvánvalóan azt, hogy lesznek ilyen emberek. Amikor ezeket az embereket látjuk, akkor a hitünknek erősödnie kell, hisz a Biblia igaz. Ő megmondta és megmondja azt, hogy lesznek ilyen emberek. És nekünk a hitünk erősödnie, tehát a mi hitünknek erősödnie kell, akkor ezeket látjuk, és újra rádöbbenünk arra, hogy a Biblia igaz, és ő megmondta előre, hogy így van, és beteljesedik mindez. Az elszakadás az a gonosztól van. Sokszor hallom egyes szülőknek az érvelését akkor, amikor az ő tékozló fiúkat próbálják igazolni. Sokszor mondják azt, hogy hát nem volt ifjúság, hát volt egy tanárja, aki rábeszélt a fejére, megtömte a fejét. Hát volt egy vagy másik ember, aki elcsábította és rosszra vitte. Sokszor mi is embereknek tulajdonítjuk azt, hogy valaki úgymond hitetlenségbe kerül, hitetlenség lesz úrrá rajta. De igazából itt az ige azt mondja, hogy hitető lelkekre és gonosz lelkek tanítására hallgatnak ezek az emberek. A hitehagyás és maga az, hogyha valaki hitetlenség áldozatává esik, az a gonosztól van. A gonosz használ fel embereket, lehet olyan professzorokat, egyetemi professzorokat, könyvírókat, vagy olyan tévtanítókat, akik által becsapja az embert, és tudnunk kell azt, hogy a forrás az természet feletti, és ilyenkor gonosz lelkekkel van dolgunk, de az eszközök azok természetesek és úgymond közöttünk járó emberek. Vannak akadályok is manapság, és látjuk azt, hogy sok olyan tévtanítás van, sok olyan gondolat próbálja úgymond igaznak mondani magát, tehát elhitetni velünk azt, hogy annak az írónak, vagy annak az elmélkedőnek van igaza, és nem a Bibliának. Az az érdekes a tévtanításokban, hogy nem mindig kontrasztosak. Nem mindig mondják ki azt, hogy én tévtanítás, ezt egyből felismerjük, hogy ez tévtanítás, hanem mindig tartalmaznak igaz elemeket is. Érdekes az, hogy amikor Jézus Krisztus a pusztában volt, és a sátán kísértette őt, akkor igével kísértette, mert mondta a sátán, hát megvan írva, hogy az embernek fiának, vagy az, aki úgymond a messiás lesz, annak nem töretik meg a csontja. És ezt idézte Jézus Krisztusnak azért, hogy ő úgymond engedjen a kísértésnek. Vannak olyan tanítások, amelyek tartalmaznak igaz elemeket. Tegyük fel, ugye beszél itt az ige, arról, hogy vannak egyesek, akik tiltják azt, hogy bizonyos ételekkel éljen az ember, vagy a házasságra lépjen. És igaz az, hogy Pál apostol beszél arról, hogy vannak, akik nem kell megházasodjanak. Vannak, akik egyedül kell éljék az életüket. Mint ahogy mondta, hogy neki is megadatott ez az ajándék, és ő így éli le az életét, és így szolgál Krisztusnak. De ez nem tartalmazza a teljes igazságot. Nem kell mindenkinek egyedül élni, hanem a házasságot azért teremtette az Isten, hogy az ember hálaadással éljen vele. Isten azért teremtette az embert, hogy dicsőítse őt. Amikor ilyen tévtanítással találkozik az ember, akkor igazából arra készteti az embert, hogy ne dicsőítse az Istent, hogy az Isten megfossza a dicsőségétől. És vannak olyan emberek, ugye, akik az étkezésre hivatkoznak, hogy nem kell ezt, meg azt tenni, meg amazt tenni. És tényleg a Biblia beszél böjtről, és beszél arról, hogy milyen jó hatása van ez az ember lelki életére, és mennyire jó tapasztaljuk akár mi is az életünkben, hogy milyen jó böjtölni, és milyen jó Istenre figyelni. De ez nem azt jelenti, hogy vannak olyan dolgok, amelyek úgymond fogyasztása elzárna bennünket az örök élettől, vagy az örök életünk függne attól, hogy most mit eszünk, vagy mit nem eszünk. Tehát a tévtanításoknak vannak igaz elemei, és nem mindig mondják ki magukról azt, hogy na, ez tévtanítás. A tévtanítás mindig Isten igéjével szembe megy. Amikor találkozunk különféle tanításokkal, akkor Isten igéjével tudjuk ezeket lemérni igazán. Emlékszek, hogy stoppoltam, és hát nem vett fel senki az út széléről, és egyszer csak megállt velem szembe vagy 8 kocsiból álló karavánnak is nevezhető, és látom azt, hogy hát jönnek haza cigányok Lengyelországból, végül is aztán elmondták, és hoznak autókat. És mondták nekem, hogy hát elvisznek ők egyik helyről a másikra, és hát akkor helyet készítettek nekem ott az anyós ülésen, aki az első autóban, mindenki kiszállt az autóba, én beülhettem ott az anyós ülésre, és hát haladtunk előre az úton, és hát gondolkoztam azon, én ilyenkor mindig gondolkozok azon, hogy hogyan tudnám terelni a szót a keresztény értékekre, hogyan oszhatnám meg az én hitemet. De az volt az érdekes, hogy ez az ember kezdett el beszélni nekem az ő hitéről. És láttam azt, hogy milyen pontosan kezd idézni az igéket, milyen pontosan kezd bizonyos tanításokra hivatkozni. És akkor egyszer csak végül is oda került a szó, hogy hát ő elmondta azt, hogy hát ő Jehova tanúja. És amikor ezt hallottam, hát akkor egy kicsit gondolkoztam, hogy na, hát úgyse találkoztam még egy Jehova tanújához. A lelkipásztori lakáshoz nem szoktak jönni, úgyhogy gyerekkoromban velük nem találkoztam. Hát akkor beszélgessek el velük, hadd lássam, hogy ők mit vallanak. És tudtam azt, hogy ők tagadják Jézus Krisztusnak az istenségét, és tagadják azt, amit a Biblia konkrétan kijelent és mond. És akkor, amikor én is kezdtem hivatkozni arra, amit a Biblia mond, akkor ő is elkezdett úgymond zavarba jönni, és nem tudta azt, hogy hova tegye ezt. És akkor, amikor mondtam neki, hogy imádkozzunk együtt, akkor nem volt hajlandó erre. És mondtam neki, hogy hát a Biblia erről is beszél, hogy imádkoznunk kell együtt, közösséget vállalnunk, hogyha tényleg Isten gyermekei vagyunk, és hogyha tényleg hívő emberek vagyunk. Hát ez az ember nem volt hajlandó erre. Mindig le lehet mérni a tévtanításoknak, és azoknak a hatásoknak, az igazságát és az igazát a Biblia alapján, és a Bibliát kell úgymond alapul vegyük. Harmadik dolog, amiről beszél ez az ige, az a gyülekezet, amely otthont nyújt azoknak az embereknek, akik Isten igéjére vágynak, és akik igaz keresztényekké lettek. Egy gyülekezet nem csupán egy olyan hely kell legyen, amely befogadja ezeket az embereket és szereti. Egy gyülekezet nem egy olyan hely kell legyen csupán, ahol szeretve érezzük magunkat, hanem ahol védve is érezzük magunkat. Milyen lenne egy olyan pásztor, amelyik lehet megad mindent a juhoknak, lehet megadja mindent, amit kérnek, tehát gondozza is őket, de amikor jönnek a farkasok, akkor hagyná őket, és hagyná, hogy szétszéledjen a nyál. Egy gyülekezet egy olyan hely kell legyen, ahol az Isten igéje nyíltan és tisztán van hirdetve, és ezáltal védelmet élvezhet az egész gyülekezet, és védelmet élvezhetnek azok az emberek, akik ehhez a közösséghez és más közösségekhez is tartoznak. A közösségben élők figyelmeztetik egymást. Azt mondja, hogy ha ezeket a testvérek elé teszed, és a Krisztus Jézus jó szolgája leszel, azt mondja egy Pál apostol, más helyen azt mondja, hogyha figyelmezteted a testvéreket, és érdekes az, hogy arról beszél, hogy figyelmezteted, nem erőlteted őket. Sokszor a gyülekezetben, amikor valaki meg van győződve egy igazságról, akkor próbálja másikat tűzzel, vassal meggyőzni arról, hogy neki van igaza, vagy a Biblia ezt mondja. Lehet, hogy tényleg igaza van, lehet, hogy tényleg igaz az, amit próbál állítani, de a módja nem jó az, ahogy próbálja átadni azt a testvérének. nem az a feladatunk, hogy erőszakoskodjunk a testvéreinkkel, nem az a feladatunk, hogy erőszakosan próbáljuk az igazságot úgymond megértetni másokkal, hanem az a feladatunk, hogy figyelmeztessük egymást. A második dolog az az, hogy ragaszkodnak az igéhez. Isten igéjét tanulmányozzák nem csupán a szolgálatok miatt, hanem a lelki felüldülésük érdekében. Akkor, amikor ide egy szolgálattevő kiáll a szószékre, akkor azt az igét kell hirdesse, ami először hozzá is szólt személyesen. Nem tud valaki valamit úgy továbbadni, hogy nem került először ő a birtokába annak. Hogyha mi bizonyságot akarunk tenni másoknak, akkor csak úgy tudunk bizonyságot tenni, hogyha mi is meg vagyunk győződve arról, hogy amit mi hiszünk, az igaz. Nem tudunk úgy bizonyságot tenni másoknak, hogy bizonytalanok vagyunk még mi is abban, amit hiszünk. Sokszor jó az, hogyha az emberekkel körülöttünk megosszuk azt a napi igét, amit megértettünk, azt az igét, amiből merítettünk erőt, mert ez az ige képviseli úgymond az igazságot, és nem kell az oroszlánt mi megvédjük, hanem megvédi önmagát. Amikor valakinek van egy oroszlánja, akkor nem védi az oroszlánt, hanem elengedi azt, és megvédi az önmagát. Ugyanígy van Isten igéjével is. Nem kell mi megvédjük a Bibliát, amikor jönnek kétkedő kérdésekkel, mert megvédi az önmagát. Legyünk mi átitatva Istennek igéjével, és higgyünk abban teljes mértékben, mert az igazolja önmagát. A gyülekezetben szükséges az is, hogy elkerüljük a felesleges vitákat. Feljönnek olyan viták, olyan esetleg lényegtelen dolgok, amelyek elterelik a figyelmünket az igéről. Akkor, amikor az igéhez ragaszkodunk, akkor igazából nemet mondunk minden másra, ami esetleg lényegtelen lenne. Volt az egyik táborban egy olyan fiatal ember, aki jött és bizonyságot tett arról, hogy ő ott volt a pokolba, és hogy ő látta az ördögöt, és látta a többi démonokat, és a többi kezdett erről beszélni. És hát már elsőre, mikor hallottuk, elég furcsa volt ez. De sokakat úgymond felcsigázott ez, és mentek, és érdeklődtek még többet tőle, és úgymond népszerűséget élvezett ez a fiatal ember, mert hát ezekről beszélt, és úgymond ezekről próbált ő bizonyságot tenni. De sehol a Bibliában, meg sehol máshol nem hallunk arról, hogy valaki úgymond a pokolba került volna, és ott látomásai lettek volna, hanem tudunk Jánosról, aki a mennyországban járt, és úgymond ezeket írta meg számunkra. Hogyha ragaszkodunk az igéhez, akkor ellenállunk minden olyan dolognak, amely felesleges. Miért lenne szüksége a gyülekezetnek, vagy miért lenne szüksége egy keresztjének arra, hogy tudja azt, hogy konkrétan mi van a pokolban, holott ő a mennyországba igyekszik, holott neki van örök élete, holott ő tudja, hogy a halál után az örök élet vár rá. A Biblia az örökké valóságot tárja elénk, a mennyországot részletezi pontosan, hogy tudjuk azt, hogy hová vágyunk, hová igyekszünk, nem a poklot. És így is jó volt úgymond mérlegre tenni ezt a bizonyságtételt, és mondani azt, hogy hát ez nem hiteles, vagy nem állja meg a helyét. A keresztények a gyülekezetben hitelesen élnek. Olyan emberek, akik nem csupán beszélnek, nem csupán vasárnap keresztények, hanem a hétköznapokban is. Magába foglalja a kegyesség a lelki életet, a lelket és a testet is. Azt mondja, hogy a test gyakorlásának kevés haszna van, viszont a kegyességben való gyakorlásnak nagyobb haszna van, mert megvan benne a jelen való és a jövő életnek az ígérete. Akkor, amikor valaki hitelesen próbál élni, és próbálja gyakorolni a hitet, és próbálja megélni azokat az igazságokat, amelyeket megért, az magába foglalja a testet is, és a lelket is. Önmegtagadásról van szó, kereszthordozásról van szó, és engedelmességről van szó ekkor. És fontos az, hogy az ember úgymond a hiteles életre törekedjen, hogy ne csupán a szavai legyenek szépek és igazak, hanem a tettei is. Azt mondta valaki, hogy akkor, amikor valaki prédikál, ez körülbelül 10% a szavainak, és 90% ez a tetteinek. A tetteinkkel is lehet prédikálni, sőt, azzal prédikálunk igazán. Azok az emberek, akik a gyülekezethez tartoznak, és Isten gyülekezetéhez tartoznak, azok hitelesen élik meg a hétköznapjaikat is. Az élet a hívő számára már egy megnyert háború. Nem kell félnünk attól, hogy mi vár ránk az elkövetkezendőkben, nem kell félnünk attól, hogy vajon mik lesznek még a jelei az utolsó időknek, nem kell ezektől félnünk, nem kell ezektől rettegnünk, mert tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus már győzött. Jézus Krisztus már győzött a halál felett, és mi ebbe kapaszkodunk, mi ebbe gyökerezünk, mi az igére állunk rá. És hogyha erre állunk, és erre ebbe gyökerezünk, akkor tudjuk azt, hogy lehet, hogy vannak vesztes csatáink, lehet, hogy vannak kételkedéseink, lehet, vannak olyan esetek, amikor mi sem vagyunk teljesen meggyőződve még mindenben, amiben meg kéne legyünk, de tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus győzött, és ez a győzelem nekünk is elérhető, és a miénk is ez a győzelem. Legyen bár vége ennek a világnak, jöjjön el az Úr Jézus Krisztus, mi előtte megállhatunk, és mondhatjuk azt, hogy az övéi vagyunk, és ő az övéinek nyilvánít bennünket, és miénk lesz az örök élet. Testvérek, arra hívom a gyülekezetet, hogy legyen ez a gyülekezet egy olyan közösség, ahol ellenállnak a testvérek a külső támadásoknak, ahol otthon nyújtanak azok számára, akik meg vannak fáradva, meg vannak terhelve, és védelmet is nyújtanak ezeknek az embereknek a számára. Legyen ez a gyülekezet az a hely, ahol az ige van hirdetve, a tiszta ige, és ahol nem fújja a tagokat a különböző tanításoknak a szele, hanem ahol mindenki egyen-egyenként az igére alapoz, az igében gyökerezik, és hiszem azt, hogy így tudunk igazán hiteles, és Istentől megáldott életet élni. Amen.
Kérjük az énekkar szolgálatot.
Igaz beszédhez is elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa ezt a világot. Igaz beszédhez is elfogadásra méltó.
Igaz beszédhez is elfogadásra
még néhány szót szólni, mielőtt imádkoznánk, és válaszolnánk arra az üzenetre, amit az Úr adott nekünk ezen a délutánon. A lélek pedig világosan mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak. Körül vagyunk véve hamis tanítással, és azokkal a szellemiségekkel, amelyek ezek mögött a hamis tanítások között vannak, vagy mögött vannak. Nem látjuk sokszor, hogy milyen lelkület van egy tanítás mögött, egy vélemény mögött, csak akkor, ha odafigyelünk, hogyha éberek vagyunk, ahogy az Úr Jézus mondja, vigyázzatok és imádkozzatok. Ha lenne szemüvegünk, hogy meglássuk azt, ami láthatatlan, akkor talán nagyon megdöbbennénk. Mert azon csodálkozhatnánk, hogy lehet az, hogy az evangélium igazsága megmaradt évezredeken keresztül, mikor annyi hazugság és annyi ördögi tanítás van, ami ez ellen van. Hát ez azért van, mert az evangélium az Isten hatalma minden embernek üdvösségére. És mert mögötte Isten van, ahogy a megtévesztő ördögi tanítások mögött megtévesztő lelkek vannak, ugye az evangélium mögött, az Isten igéje mögött, az Isten igazsága mögött Isten lelke van. És azt kell nekünk tennünk ebben az utolsó időben, hogy az igazsághoz ragaszkodjunk. És kérjük Isten védelmét, és ami rajtunk áll, pedig elmeneküljünk azoktól a tanításoktól, és azoktól a lelkiségektől, szellemiségektől, amelyek ártalmasak a mi lelkünk számára. Meg se lehetne számolni, hogy mennyi ördögi tanítás van, és megtévesztő tanítás. Az első rögtön eszembe jutott, még az apostolok el se indultak az evangéliumot hirdetni, már is azt találták ki, hogy Jézus nem támad fel, hanem ellopták a tanítványok. Ez volt az első megtévesztő tanítás az evangéliummal szemben. Aztán majd jött a többi. 2000 év alatt nagyon sok ilyen tanítás volt, és van. Például van olyan tanítás, hogy nincs Isten. A bolond azt mondja az ő szívébe, hogy nincs Isten. Mondja már a zsoltáros is. Azért tagadják az emberek, hogy ne kelljen számot adni az Isten létezésével, ne kelljen rá hallgatni, ne kelljen neki engedelmeskedni. Vagy ha nem azt mondják, hogy nincs Isten, akkor azt mondják, hogy sok Isten van. Mert ha sok Isten van, akkor se kell engedelmeskedni egyiknek se, hanem meséket találunk ki, mitoszokat találunk ki róluk, és magunk után, a magunk elképzelése és a saját történetünk alapján találjuk ki azt, hogy mit csinálnak az Istenek. Mert azok a népek, amelyek azt mondják, hogy sok Isten van, egy Istent se félnek valójában. Vagy olyan tanítás, amelyik azt mondja, hogy te vagy az Isten. Minden az Isten. Az egész világ az Isten. Mert ha mindnyájan Istenek vagyunk, megint nem kell megalázkodjunk az Isten előtt, és nem kell rá hallgassunk, mert elég, hogyha magunkra hallgatunk, és a magunk lelki világával törődünk, és a magunk útaival törődünk, és pozitívan gondolkozunk, akkor az nagyon megfelelő. Aztán azt mondják továbbá, hogy nem vagyunk bűnösek. Mert ha nem vagyunk bűnösek, akkor nincs szükségünk arra, hogy Isten megváltson bennünket, és hogy hozzá csatlakozzunk, mert majd megoldjuk mi magunk a saját problémáinkat. És nem kell nekünk, segítsen az Isten. Elég okosak vagyunk mi, hogy rájöjjünk, hogy mi a helyes út és mi a jó viselkedés. Nem bűnös az ember. Aztán jön a másik hamis tanítás, amelyik azt mondja, hogy bűnösök vagyunk megváltozhatatlanul. Olyan bűnösek vagyunk, hogy rajtunk senki nem tud segíteni. Nincsen olyan Isten az égbe, és nincsen olyan kitalálmány a földön, ami kisegítene bennünket abból az állapotból, amiben vagyunk. Hogy maradjunk benne abba az állapotba. Ez a hamis tanítás benne. Aztán más tanítás azt mondja, nincsen örökkévalóság. Hát ha nincsen örökkévalóság, akkor az életet éljük meg így, ahogy van. És annyit, amennyi van belőle. Akkor együnk, igyunk, és holnap meghalunk, legalább élveztük az életünket. Nincsen oda, nincs örökkévalóság, nincsen Isten, nincsen örökkévalóság, nincsen ítélet. Az van, ami most van, és ezt ragad meg teljes szívvel és teljes lélekkel. Ennek ott van megint a párja, hogy van örökkévalóság, de mindenki ott lesz az örökkévalóságban. Mindenki boldog lesz az örökkévalóságban. Ha meghalunk, akkor hát Isten elvisz magához, vagy az Istenek elvisznek magához, magukhoz, és akkor boldogok leszünk mindnyájan. Hisz az Isten, ha van, nem olyan kegyetlen, hogy megbüntesse az embereket, hisz azt szereti, és úgy folytatódik az életünk az örökkévalóságban, az örök boldogságban. Egy másik hamis tanítás azt mondja, hogy az anyagi dolgok boldoggá tesznek bennünket. az életünknek az értelme, az életünknek a célja itt van ezen a földön, és amit meg tudunk fogni ebben a földi életben, amit ki tudunk élvezni, amit meg tudunk szerezni, amit össze tudunk harácsolni, azt tesz bennünket boldoggá, mint ahogy az a bolond ember mondta, akinek sokat termett a szántóföldje. Ilyen hamis tanítás és ördögi tanítás alá estek az emberek. Vagy mondhatják tovább, és mondják is, hogy az élvezetek képesek az emberi életet boldoggá tenni, és értelmet adni neki. Akkor van értelme az életednek, hogyha élvezed az életet. Mások azt mondják, hogy nem szabad élvezni az életet, ahogy az ige hirdetésben is hallottuk és olvastuk. Nem szabad élvezni az életet, mert hogyha élvezed a dolgokat, akkor rossz útra térsz, és az nem méltó az igazi filozófus emberhez, a bölcs ember, hogy az élvezetek rabságába kerüljön. Aztán a másik tanítás azt mondja, hogy nincsen ördög. Az csak egy kitalálás, az csak egy megszemélyesítése annak a gonosznak, annak a sötétnek, ami a jónak az árnyoldala, ugyan, és megszemélyesítése annak, amit az emberek minden rossznak látnak. Nincs valójában ördög, személyes rossz nincsen, csak az embereknek vannak hiányosságai, és ez az, ha az ember megnő, és ha az ember okos lesz, és ügyes lesz, kiküszöpöli a rosszat magától, és magából. Vagy mások azt tanítják, hogy van ördög, és ő uralja a világot. Ő a világnak az ura, ő a világnak a fejedelme, és nem lehet szabadulni az ő fogságából. Őt kell imádni, ő előtte kell hódolni, engedni kell neki. Egy másik tanítás, ördögi tanítás megint az, hogy ha erkölcsös vagy, és jó ember vagy, akkor fogsz üdvözülni. Testvéreim, sorolhatnánk ezeket a tanításokat, mindegyik ilyen tanításnak, én csak 12-t írtam ide fel, de hatványozottan vannak ezek a tanítások. Olyanok is, amelyek személyre szabottak, amelyek neked szól, engem vagy téged akarnak vele megragadni. Amikor jön az ördög és azt mondja, hogy nem leszel boldog a családodba soha, hanem azzal leszel boldog. Nem leszel boldog, csak ha azt le nem ütöd. Nem leszel boldog, csak ha annak a helyébe lépsz. És annyiféle ördögi tanítás van, hogy meg se tudnánk őket számolni. Mert mit mond az ige? A lélek pedig világosan mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és az ördögi tanításokra hallgatnak. De akkor mit csináljuk? Hát jöjjünk oda, ahol nem a megtévesztő ördögi tanítás van, és nem a hitető tanítások vannak. Jöjjünk egy biztonságos helyre, ahol az Isten lelke vezet bennünket, ahol az Isten lelkének a biztos védelme alatt vagyunk. És mi tudjuk. Ahogy hallottuk az ige hirdetésben, meg volt említve két dolog, ahol biztos nem az ördög megtévesztő ereje van, hanem az Isten védelmező hatása. Az egyik az ige. Jöjjünk az igének a hatása alá. Mert amikor az igét olvassuk, és amikor az igéről gondolkodunk, amikor az igét tanulmányozunk, akkor Isten ereje körülvesz bennünket. Az Isten igének megtisztító ereje hat a mi gondolkozásunkra, és észrevesszük a hamisságot, észrevesszük a tévelygést, észrevesszük a becsapást azok mögött, az eszmék mögött, amelyek körülvesznek bennünket ebben a világban. Vedd kezedbe az Isten igéjét, ne mulaszd el az Isten igéjét. És amikor jön a sátán, hogy támadjon téged a lelki világodba, az eszedbe, az érzelmeidbe, a különféle értékrendszeredbe, akkor vedd kezedbe az igét, és azt mondjad, ez az én életemnek a mértéke, és az én zsinór mértékem. És amikor ezt teszed, akkor Isten lelke megjelenik, és be fogja fedni a te életedet, és megtisztítja a te gondolkozásodat. Meg vagy védve az ördög hatalmától, az ő becsapó erejétől. Mert Isten igéjének ereje van. Aztán szólt az ige hirdetés arról is, hogy menjünk az Isten a gyülekezetbe, ahol az Úr Jézus Krisztus megígérte, hogy jelen van. Nagyon jó hatás. Igaz, hogy ide is el tud jönni az ördög, be tud ide bújni, ha behozzuk őt a gondolatainkba, meg különféle módon, ha helyet adunk neki. De a gyülekezet, az Isten háza, és az Isten erősség ezen a földön, és hogyha esik az eső, az átoknak, és a bajoknak, és a támadásoknak az esője, csináld azt, mint ahogy az eső előtt bemenekülsz egy menedék alá, egy fedél alá, hogy ne ázzál meg. Gyere a gyülekezetbe! Jöjj a testvéri közösségbe! Jöjj oda, ahol imádkoznak, ahol énekelnek, ahol bizonyságot tesznek, ahol felemelik az Istennek az erejét, és az ő hatalmát, és az ő szeretetét. És akkor ez a lelkület ráthat, és akkor nem fogsz az ördög megtévesztő hatása alatt lenni. És lehetne folytatni még. Olvassál olyan könyveket, ahol és amelyekben Isten dicsőségéről és dicsőítéséről van szó. Menekülj el azoktól, az eszközöktől, amelyek megragadják az eszedet. Ne engedd a szívedet és az eszedet olyan támadásnak kitenni, ahol útja van az ördögnek. Nagyon sok ilyen csatornája van az ördögnek, az olvasmányainkon keresztül, a mobiltelefonunkon keresztül, a kompjúterenken keresztül, a tévén keresztül, a rádiókon keresztül, a bizonyos emberekkel való beszélgetésen keresztül. Vannak olyan balga hívők, akik megnyitják ezeket a csatornákat. Ahelyett, hogy bezárnák, és azt mondják, nem ez a szellemiség jön rám, hanem jöjjön az Isten áldó ereje, a Szentlélek vezetése és világossága, az ige világos tanítása az életemre, megnyitja magát a hamis tanításoknak, és a becsapó erőknek és véleményeknek, és csodálkozik, hogy nem fejlődik lelkileg. És csodálkozik, hogy nincs ereje. És csodálkozik, hogy bukdácsol a lelkéletbe, és hogy kísértései vannak, és ott küszködik, és ott vergődik. Mert az utolsó időkben megtévesztő lelkekre hallgatnak az emberek. Vedd körül magaddal az imádatnak, az imádkozásnak, a lelki énekeknek, az Isten dicsőítésének légkörével. Menj olyan embereknek a társaságába, akik szeretik az Urat, és akik tele vannak az Isten jelenlétével. Mert minden embernek megvan a lelkület, amit hordoz magával. És ezért jó, mikor ennyien összegyűlünk, és hogyha igazi krisztusi lelkületet hozunk, itten az Isten erejének és világosságának az erőssége van a gyülekezetben. Minden bajnak a megoldása az, amit az Isten mond, és amit az Isten tesz. És ameddig a világ világ lesz, addig lesznek hamis tanítások. Minden nap újabbak és újabbak jönnek elő. És az evangélium megmarad mindvégig. Az evangéliumnak, Isten igéjének nagyon sok ellensége van, de megáll és megmarad. Könnyebb az egész világnak elmúlni, mint egy gondolatnak, egy betűnek, egy mondani valónak elmúlni az Isten igéjéből. Ragaszkodjunk ehhez. Építsük erre a házunkat. Mert ahogy jönnek a szelek és jönnek a viharok, megmarad az életünknek a háza. Örökké megmarad. Segítsen erre az Úr minket. Ezért imádkozzunk most. Hajtsunk fejet és hozzuk az életünket az Úr elé. Valljuk meg neki balgaságunkat, akkor, amikor mi is vagy tudatlanságból, vagy a kísértésekbe, vagy éppen még akarattal is a megtévesztő lelkeknek engedtünk az életünkbe. Azokat a csatornákat, azokat az utakat, amelyek ezeken keresztül jöttek az életünkbe, vágjuk el, és mondjunk nemet neki. És kérjük az Urat, hogy erősítsen meg bennünket ezekben az utolsó időkben, hogy tisztán és erősen maradjunk meg az Úr mellett. Lélekben mindnyájan imádkozzunk, és így álljunk az Úr előtt, magunkért, egymásunkért, gyülekezetünkért imádkozva. Amen. Énekelni fogunk.
népe számára ez a biztos pont a vér volt, számunkra is ugyanolyan biztos pont ez a kereszt, amelyhez jöhetünk újból, és arról hallottunk most a délután, hogy hát nem vagyunk kitéve a próbáknak, a kísértéseknek, hanem vannak az életben. De olyan jó az, hogy van egy biztos pont, és ebbe a biztos pontba a ponthoz ragaszkodhatunk, Krisztushoz ragaszkodhatunk, és ő az, aki megvéd minket a sátán támadásától. Az ének egyik sora úgy szól, jöhet az ellenség teljes hada, a vér oltalmat ad nekem. Sátán, ha támad és elcsüggeszt, szilárdan állhatok meg. Hát szeretném azt, hogyha erre emlékeznénk a hét folyamán is, hogy ott van a vér, ott áll még a kereszt, ahova jöhetünk napról napra, ezért biztosan, szilárdan megállhatunk, független attól, hogy milyen kísértésekbe vagy próbákba érünk. Énekeljük ezt az éneket közösen a testvérekkel.
Édesatyánk, köszönjük azt, hogy kegyelemből jöhetünk hozzád, és megszólíthatunk téged, mindenség urát. Köszönjük, hogy te teremtettél minket, és köszönjük azt, hogy nem vontad meg magad tőlünk, hanem közel jöttél hozzánk. Köszönjük, hogy van igazság, amihez ragaszkodhatunk. Köszönjük azt, hogy itt van az ige a kezünkben, a Bibliát olvashatjuk, és arra alapozhatjuk életünket. Uram, sok a támadás, sokszor jön a sátán, és próbál minket elbizonytalanítani, de köszönjük, Urunk, hogy új erőre nyerhetünk, Uram, igéd által. Köszönjük, hogy bátorítasz, köszönjük azt, hogy erőt adsz a hétköznapokhoz. Segíts Istenünk igédnek védelmét, a gyülekezet védelmét élvezni. Segíts rohanni, ragaszkodni igédhez és a gyülekezethez. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a következő hetet, ami előttünk áll. Add, Uram, hogy mindenki egyen-egyenként tudja hitelesen megélni az ő hívő életét. Segíts rád mutatni Jézus Krisztus, rád szabadítóra, rád megmentőre, rád az igazságra. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.
Amen. Az Úr közel.